Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Múlt pénteken mutatták be a másik forradalom, Alternatív 56 című antológia román kiadását a Közszolgálati Rádió által szervezett Gaudeamus Nemzetközi Könyvvásáron Bukarestben. A 16 kortárs magyar író novelláját tartalmazó kötet a Kurtávelke könyvkiadónál jelent meg. Az antológia eredeti magyar változatát a budapesti Csernyomda adta ki tavaly, akkor a kötet néhány szerzője, szerkesztője és kiadója jelenlétében a bukaresti Balassi Intézetben is bemutatták a könyvet. A fiktív történetek így a fővárosi magyarok számára már ismerősek, de most már a román olvasó is kézbe veheti őket. Mai adásunkban Vörös Andrást, a Csernyomda igazgatóját kérdezzük, a másik forradalom román kiadásáról, majd megismételjük beszélgetésünket a könyv két szerzőjével, Babicki Tiborral és Tóth Benedekkel. Tartsanak velünk! Vörös Andrást, a Csernyomda igazgatóját kérdezem arról, hogy hogyan és kinek köszönhetően született meg a másik forradalom Alternatív 56 című antológia román fordítása.
Minden érdem Kósa András Lászlóé, a bukaresti Balassi Intézet vezetőjé. Amikor tavaly pont egy évvel ezelőtt itt az intézetben bemutattuk a magyar az eredeti verzióját ennek a könyvnek, akkor beszélgettünk a bemutató után, és felmerült, hogy hát milyen jó lenne azért ebből egy román nyelvű verzió is. Már csak azért is, mert vannak benne olyan novellák, amik abszolút érintik ezt a területet is, például Dragomány György novellája az eleve itt játszódik a Kárpátokban. Így van, erre nagyon büszkék is vagyunk, mert hogy a Kurtávelke az egyik olyan patinás szépirodalmi kiadó itt Romániában, akiknél megjelenni rang. Úgyhogy az összes magyarországi író nagyon boldog volt, amikor meghallották ezt a hírt, hogy lesz román nyelvű verzió. Ezt komplett készen, igen, tehát több fordító volt, és nekünk ebben már azért nem is volt szerepünk, nem is nagyon lehetett, mert miután ugye nem tudunk románul, ezért igazából ehhez mi sokat hozzátenni már nem tudtunk, azon túl, hogy nagyon drukkoltunk az egésznek. Ennek egyrészt nyilván van egy kultúrmissziós funkciója, tehát senki nem várja azt, hogy egy kortárs magyar írók antológiája a legnagyobb közönség siker legyen idegen nyelven, még akkor is, hogyha egyébként maga a téma az rendkívül izgalmas, hiszen ez a fajta alternatív történelem, ami ebben a könyvben megjelenik, ez magyarul sem volt még korábban, felteszem, hogy igazán románul sem, tehát amikor elképzelik az írók azt, hogy egy adott pontján a történelemnek hirtelen másképp történnek a dolgok, mint ahogy valójában történtek, és ehhez képest építenek föl ugye teljes képzeletbeli valóságokat. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, és hála Istennek elég jól is sikerült ebben a könyvben. Ezzel együtt természetesen senki nem várja azt, hogy ez az eladási listákat vezesse ez a könyv, de azért, mint minden ilyen esetben, mégiscsak egy nagyon fontos dolog, hogy megvan, hozzáférhető, és hát ezzel is nyilván a magyar kultúrát egy kicsit ismertebbé teszi. Igen, hála Istennek azt lehet mondani, hogy ez egy elég sikeres könyv lett. Nyilván erre azért garancia volt az írók személye, hiszen azért itt Cserna Szabó Andrástól Dragomány Györgyön át, Tóth Benedek, Horváth Viktor, Maros András, Babicki Tibor, Kemény István, és sorolhatnánk Szécsi Noémi, Berg Judit, aki nagyon érdekes, hiszen ő mesekönyvíróként ismert, és neki ez volt az első felnőtt novellája, és ami fontos, hogy azért is vagyunk nagyon büszkék egyébként erre a kötetre, mert hogy ebben pont ilyenek, hogy Berg Juditnak élete első felnőtt novellája, reméljük nem az utolsó. Tóth Benedeknek a Vadonatúj friss regénye, ami most jelent meg az utolsó utáni háború, az például abból a novellából íródott, ami ebbe a kötetben jelent meg. Horváth Viktornak a mostani szintén új regénye, a Tankom, az ugyan nem ebből a novellából íródott, de az alapötletet az szintén ez a novella adta neki, mert hogy ez a Tankom című regény, ami egyébként a 68-as csehszlovákiai bevonulásról szól, amikor a magyar hadsereg ugye testvéri szocialista segítséget adva bevonult Csehszlovákiába 1968-ban. Igazából maga az, hogy ő egy ilyen témához nyúljon, és azt is egy ilyen alternatív történelmi valóságként dolgozza fel, nagyon viccesen egyébként hozzáteszem, arra is neki ez az 56-os novella adta az alapötletet, sőt, Bödöcs Tibornak, akinek ugye most talán a legnagyobb könyvsiker Magyarországon az Addig se iszik című paródia kötete, ő neki is a Márai paródiája ebben az 56-os könyvben jelent meg először, és neki is itt volt először könyvben ezek közül a paródiák közül bármilyen. Egyébként az benne van a mostani az Addig se iszik, tehát a rendes kötetében is benne van ugyanez az írás, úgyhogy nagyon büszke büszkék vagyunk arra, hogy így a legjobbakat is sikerült inspirálni, és hogy tényleg ők is sokat merítettek ebből a dologból, és hát azt gondolom, meg azt remélem, hogy bár a Cser kiadó alapvetően egy szakkönyvkiadó, és továbbra sem törünk a legnagyobb irodalmi műhelyek babérjaira, de hogy azért nagyon reméljük, hogy ilyen típusú válogatásból vagy antológiából azért lesz még egy-kettő a közeljövőben, és hát azokat is majd igyekszünk hozni Bukarestbe, először magyarul, aztán reméljük utána románul.
Vörös Andrást, a Cser nyomda igazgatóját hallották. Babicki Tibor és Tóth Benedek novellája teljesen elüt egymástól. A Tóth Benedek Fekete katonája olyan, mint egy film, és a Köztársaság utolsó napjai Babicki Tibornak a novellája pedig szerintem vers. Én először is arra kérném meg önöket, hogy mutatkozzanak be, kivel kezdem.
Tóth Benedek vagyok, elsősorban műfordítóként szoktam bemutatkozni. Nagyon sokáig kizárólag műfordításokkal foglalkoztam, angol és amerikai szerzőket, prózát, regényeket és néha képregényt, ilyen-olyan forgatókönyveket fordítottam magyarra. És aztán 2 évvel ezelőtt jelent meg a Holtverseny, illetve hát nagyon ritkán, hogyha ilyen felkérésekkel megtalálnak, mint például ez az 56-os antológia, akkor szoktam néha novellákat írni mostanában. És erre a felkérésre egyrészt a Cser kiadó részéről, másrészt pedig a Hévíz szerkesztői részéről érkezett, a Cserna Szabó András és Szalinger Balázs személyében. Erre nem tudtam egyszerűen nemet mondani, mert annyira izgalmas és annyira érdekes volt az alapvetése is ennek az egésznek, hogy úgy gondoltam, hogy ebben mindenképpen meg kell próbálni valamit. Írni.
Az volt az alapvetése, hogy mi lett volna, ha, tehát írjunk egy másik forradalmat, mi lett volna, ha, miért ennyire filmszerű ez az egész történet, és mi a személyes benne, vagy mennyi a fikció, volt-e a családban személyes történet?
Hát igazából nem volt ilyen konkrét, annyiban személyes talán csak, hogy édesapám pont ez a korosztály, ami az elbeszélőm, egy 11 néhány éves fiú, és édesapám volt pont 11 éves, amikor a forradalom zajlott, de ő Egerben élt akkor. De ez így csak utólag állt össze a fejemben, mert elsősorban akkor, amikor ő elolvasta, és nagyon lelkesen nyilatkozott róla, akkor állt össze a fejembe, hogy valószínűleg neki ez is tetszhetett benne, hogy ez mintha róla is szólna egy kicsit. De amúgy semmilyen családi történetet nem dolgoztam fel ezzel, vagy nem emeltem át a általam hallott történetekből semmit.
Először, amikor olvastam a novellát, hogy Dragomán György is beugrott, mert ő ír ennyire filmszerűen, és a Fehér Királyban is a gyerek, ahogy mesél, ott van a kisfiú, 12 éves gyerek.
Ez megtisztelő, hogyha Dragomán Györgyhez hasonlítanak, az nyilván, mert én sose rejtettem még alá, hogy nekem a Fehér Király ez egy nagyon fontos olvasmányom a magyar irodalomból, a kortárs magyar irodalomból, úgyhogy ez igazából én csak bóknak tudom menni. Egyébként a cím az nagyon adta magát a történetből, nyilván ha olvassa valaki, akkor tudja, hogy mire utal, egy egészen konkrét dologra utal, de hogy utána, amikor ez megvolt, ez a cím, az csak úgy egyszerűen ez így beugrott, és utána esett le, hogy ez így nagyon rímel a Fehér Királyra, de azt hiszem, hogy ez ennyi talán belefér.
Tudod, Benedek, rengeteg filmet néz, akciófilmet?
Én mindenevő vagyok, tehát nekem nincsenek ilyen fenntartásaim, zsáner irodalommal, vagy a zsáner filmekkel szemben. Azért én így próbálom elmélyíteni ezt a dolgot, és nem pusztán a zsánerre koncentrálni, de úgy gondolom, hogy pontosan egy ilyen felkérés, egy ilyen alternatív történelmi téma, abban nagyon jól belesimulnak ezek a, akár nevezzük thrillernek, vagy akcióregé, vagy akciófilm, bármilyen ilyen klisék. Egy nagyon kedves barátom hasonlította Stephen Kinghez ezt a novellát, hogy nála érezte ezt a fajta hangulatot, és hát ezért is mondom, én nagyon ki vagyok békül, fordítottam magam Stephen Kinget is, úgyhogy.
Fekete katona, de ez egy fekete történet, tehát a mesélő kisfiún kívül senki nem marad életbe. Az üres város és ő, Tóth Benedek, mindenkit kinyír végül.
Hát igen, elég komorra sikerült. Ez úgy adja magát, ez volt a történet logikája. És ilyenkor én így végigmegyek az úton, aminen indulok, úgyhogy nem kíméltem semmit és senkit.
Akkor az elmondottak illusztrálására hadd álljon itt egy rövid részlet Tóth Benedek a Fekete katona című novellájából Forró László felolvasásában.
A fekete katona az egyik elfeketedett gerendacsonkon lógott. A talpa nem ért le a földre, alatta nagy, fekete vértócsa gyűlt. Nagyon hasonlított arra a katonára az álmomból. Csak neki olyan volt a színe, mint Jimnek a Tom Sawyerben. Nem bírtam levenni róla a szemem. Még sosem láttam élőben halott négert, vagy ami azt illeti bármilyent. Nagy darab ürge volt, de olyan erősen fújt a szél odafenn a tetőn, hogy a teste jobbra-balra lengett. A hófehér ejtőernyő meg úgy verdesett körülötte, mintha szárnyai lettek volna. Óvatosan oda mentem hozzá, nagyon vigyáztam, hogy ne csapjak zajt, hát ha mégsem halt meg. Az ejtőernyője beleakadt valamibe odafenn. Nem láttam mibe, de úgy, hogy a lába még épp hogy nem ért le a talajig, mint amikor felakasztottak valakit. Csak neki nem hurkoltak kötelet a nyaka köré. Lábujjhegyre állva a hasáig értem fel, de sehogy sem sikerült kisilabizálni az egyenruhája jobb mellény zsebén a feliratot. Mondjuk azért se volt könnyű dolgom, mert a katonának félre volt biccenve a feje, és a vér az álláról a mellére csöpögött. Az állára meg a halántékáról csorgott le. Biztos akkor vágta meg magát, amikor zuhant a cserepeken. Kerek feje volt, magas homloka, meg vastag szemöldöke. Az arca mogorva, de valahogy mégis barátságos. Bár ezt nehezen tudnám megmagyarázni, ha jobban belegondolok. Ami még föltűnt, hogy a szája mennyire ki van cserepesedve. Mondjuk biztos, hogy nem halt szomjan, mert annyi ideje még nem lógott itt, de elég szomjas lehetett, amikor meghalt. Ahogy ott nézelődtem, egyszer csak megpillantottam egy géppuskát, úgy 2 méterre a katona alatti vértócsától. Fekete gépfegyver volt, és egyből tudtam, hogy nem olyan, amilyet az oroszok használnak. Óvatosan felvettem, nehogy elsüljön. Hideg volt a vas, akkor eshetett ki a katona kezéből, mikor átzuhant a tetőn. Kioperáltam a tárat, tele volt golyókkal. Megszagláztam a csövet is, érződött rajta, hogy mostanában nem nagyon sütötték el. Aztán visszanyomtam a helyére a tárat, és ahogy ott szorongattam a kezemben azt a fegyvert, nagyon erősnek és bátornak éreztem magam. És akkor megfordultam, és odaléptem a katonához, hogy még egyszer megnézzem. És ahogy megálltam mellette, éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel. De mire rájöttem, mivel van a gond, kinyílt a fekete katona szeme, és a következő pillanatban úgy pattant ki a karja, mint a rugós bicska pengéje, és elkapta a hajamat. Én meg úgy betojtam, hogy hátraugrottam volna, vagy 2 métert, ha nem szorít annyira. De így csak egy lépést tudtam tenni, azt is úgy, hogy közben kitépett egy jó marokra való hajat a fejemről. De én akkor nem törődtem semmivel, nem érdekelt, hogy a véres homlokú katona kezében maradt a hajam, és égett a fejbőröm, mintha leforrázták volna. Csak rohantam a lejáró felé, porzott mögöttem a padlás, aztán megfordultam, és elkezdtem lefelé tolatni a létrán.
Mit mondjak, a Babiszki Tibor írása sokkal rövidebb, de nem sokkal könnyebb olvasmány. A köztársaság utolsó napjai annyira lírai, és annyira sejtelmes, annyira misztikus, homályos. A főhős eszméletvesztései és az ébrenléti állapotai közötti villanások. Egy spanyol szöveggel zárul a történet, amit esetleg az olvasó nem is ért, viszont nagyon fontos volna érteni. Ön ír verseket is?
Igen, ezért is mosolyodtam el a líra kapcsán, tehát nekem alapvetően 5 verses kötetem van, és 1 próza kötetem, és leginkább úgy fogalmaznék, hogy azt hiszem, hogy prózaírónak ugyanúgy születni kell, mint minden másnak. Tehát én nagyon tisztelem például az olyan prózaírókat, mint Tóth Benedek, aki képes úgymond egy storyboardot felépíteni és követni. Én, ha bár érdekel nagyon a prózaírás, és nagyon foglalkoztat, egész egyszerűen képtelen vagyok, azt hiszem prózaíró aggyal gondolkodni, tehát teljesen más jelenetekből, meg villanásokból próbálok meg felépíteni egy történetet, és az valószínűleg mindig érződik, hogy a líra felől közelítek a prózához.
Szomjas Antal a főszereplő, mi történik vele?
Igen, szándékolatlanul egy picit még homályosabb, vagy titokzatosabb lett a történet, ugyanis lemaradt a kiadásból egy lábjegyzet, a nyomda, vagy nem tudom minek az ördöge által, ugyanis itt a spanyol versidézet a végén. Az egy Antonio Machado nevű köztársaságpárti spanyol költőtől van, aki 39 februárjában nagy nehezen megmenekült Franco tábornok seregei elől, és aztán eltűnt, feltehetőleg meghalt néhány nappal azután. Én Isten igazából azzal a gondolattal játszottam el, hogy mi lenne, hogyha feltűnne 56-ban, és maga Franco találná meg. Magyarán, aki ott ül az ágyánál, szándékosan nem írtam ki Franco nevét, de ha valaki ránéz egy Francót ábrázoló fényképre, akkor egyértelművé válik, hogy a kicsi köpcös, lefelé hajló szemű, kopaszodó figura az maga a tábornok. Azt persze szándékoltan hagytam a végén nyitva, hogy maga a halál az mikor és hogyan következik be. Tehát, hogy mozog egy belső félelmi vonal, meg maga a valóság. De hogy sajnos ez a lábjegyzet lemaradt, ráadásul Antonio Machadónak a neve, a Machado az szomjast vagy részeget jelent, és akkor itt jön az áttét, plusz a lábjegyzetben ott volt a spanyol versészet magyar fordítása Devecseri Gábortól. tolmácsolásában, ami szintén nem ártott volna, hogyha bár az internet korában, ha valaki a kezdősort spanyolul beírja a Google-be, akkor meg lehet találni angol fordítását is, magyar fordítását is az interneten, de azért ezt meg lehetett volna úszni, ezt az áttétet.
A történet miről szól, van ez a Szomjas Antal, aki az édesanyjával, a testvérével próbálnak a forradalom után ugye a határon átszökni.
Igen, és beszakadnak egy patakba. Végül is itt van nyitva hagyva a dolog, hogy ott agyonlövik-e őket a határon, mindannyiójukat, vagy éppen túléli. Tehát, hogy egy belső félelem van a halál előtti pillanatban, hogy hosszan él még, és aztán a legnagyobb rémálma megtalálja és megfojtja egy párnával, vagy ez a valóságban történik, ez szándékoltan van nyitva hagyva, igen.
Akkor itt hallgassuk meg Babicki Tibor a Köztársaság utolsó napjai című novellájának záró részét Forró László felolvasásában. Antonio Machado Esto Sogné című verse magyarul Devecseri Gábor fordításában hangzik majd el.
Az egyenruhás szomorúan nézett rá. Nem Bécsben vagyok, gondolta Szomjas, és felkönyökölt az ágyban. Egy nyugat-afrikai törzs szerint a saját énünk a legnagyobb illúziónk. Miközben azt hiszük, hogy a lelkünk, érzéseink, emlékezetünk, vágyaink hozzánk tartoznak, azok valójában mind olyan szellemek, amelyek bennünk találkoztak össze, és hosszabb, rövidebb időre egységet alkotnak. Saját énünk tehát valójában csak az ő pillanatnyi és esetleges szövetségük. E hiedelemvilág szerint nagy baj esetén a bennünk összeszövetkezett szellemek úgy segítenek rajtunk, hogy megszabadítanak legfőbb nyomorúságunktól, az elmúlástól. Teszik ezt pedig úgy, hogy balesetek pillanatában, vagy amikor haldoklunk, megállítják az időt, és megnyitják nekünk a saját világunkat. Szomjas az egyenruhásra nézett, és halkan, reszelős hangon beszélni kezdett. Ez volt az álmom, s az időt is láttam. A gyilkosat, mely elfolyik hiába, hogy az Ádám sarnak csak egy az álma. S egy embert csupasz tenyerén parázs van, életparázs a világ elé tárja hamutlan, herakleitoszi lángban. Az egyenruhás megmerevedett, látszott, hogy érti. Szomjas egy különösen omlósra sikerült sertésszeletre gondolt, miközben látta a kispárnát az arca fölé közeledni. Ezek a kék napok, s ez a gyermekkori napsütés. Ez volt az utolsó mondat, ami még az agyáig elért. A második sorozat lövésre, kikászálódtak a patakból éppen, már nem volt ki emlékezzen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Tóth Benedekkel és Babicki Tiborral. Elolvasva a kötet novelláit, a 16 novellát, kinek melyik tetszett nagyon? Tóth Benedek.
Az igazság, hogy nem szeretek így kiemelni senkit, mert akkor mindig ilyen hiányérzetem, vagy kit nem mondtam.
Babicki Tibor.
Én se szeretem az ilyen kérdéseket, de akkor én diplomatikusan lezárom, én akkor a Benedek írását mondom. Nem, mert az ilyenfajta kiemelésekben valahogy mindig van valami kizárólagosság. 16 teljesen eltérő, de tényleg, hogy mindegyik gyökeresen eltér a másiktól. Innentől kezdve természetesen egyéni ízlések minden esetben működnek és működhetnek.
A jó válasz erre szerintem tényleg az, hogy elképesztően színes ez a dolog. Tehát hogy nyilván, ha valaki elolvas ezt a névsort, ami Babicki Tiborral kezdődik, és Vámos Miklós az utolsó, és közte az ABC további tizen akárhány betűje, annyira más honnan érkező szerzők más irányból közelítik meg a témát, akár műfaji szinten is, de nyilván mindenki hozza a saját stílusát, és ettől lesz ilyen elképesztően változatos, vagy érdekes a dolog maga, vagy ilyen nagyon-nagyon kaleidoszkópszerűen szikrázik benne maga a téma, a forradalom, amiről eddig szerintem így nem nagyon beszéltek a magyar irodalommal.
Igen, ez volt az újszerű.
Egy ilyen viszonylag nagy lépés, egy felderítetlen irány. Vagy egy területre. És hát beleálltak a szerzők, és mindenki a maga eszközeivel és a maga legjobb tudása szerint próbálta ezt megugrani, ezt a dolgot.
Nem beszélve arról, hogy itt azért a szerkesztői szándék is szerintem nagyon fontos, tehát a magyar irodalmon belül is meg lehet húzni, vagy el lehet határolni bizonyos kánonokat, bizonyos köröket, ahol ahol nem politikai egyetértésről van szó, hanem inkább esztétikai együttállásokról, és itt Csernaszabóék szándékosan rakták úgy össze ezt a névsort, azért is mondtam, hogy szinte lehetetlen íróként választani, vagy kiemelni egy-két művet ebből, mert hogy tényleg mindenki nagyon-nagyon más területéről érkezik az irodalomnak, nagyon-nagyon eltérő esztétikák, és korosztály, és majdnem azt mondtam, hogy csapnak össze, de pont, hogy nem csapnak össze, hanem alkotnak egy ilyen különös és egyedülálló egységet ezeken a lapokon. Úgyhogy ami meg az úgynevezett újszerűségét illeti, én alapvetően nem szeretek felkérésre írni, ezt bevallom. Itt azért nem tudtam nemet mondani, mert azt viszont nagyon fontosnak tartom, hogy mindenfajta hagyomány, és most már 56 kapcsán is beszélhetünk hagyományról, abban a pillanatban múzeumi tárgyá válik, hogyha folyamatosan csak az emlékezetéről beszélünk. És Magyarországon még mindig 56-nak az emlékezetéről, meg a megítéléséről folyik a közbeszéd. És azt gondolom, hogy csak akkor működhet egy hagyomány, hogyha élővé tesszük, ha a mindennapjaink részévé tesszük. Ami óhatatlanul azt jelenti, hogy a hagyomány őrzéshez képest némiképp blaszfém módon elkezdjük használni, de a hagyomány attól maradhat meg a köztudatban, hogyha használjuk. Ez pedig azt gondolom, hogy egy jóféle használata.
Ez egy érdekesség, hogy a felkért szerzők közül ketten születtek a forradalom előtt, Bereményi és Vámos Miklós, és ők, akik megélhették konkrétan ezt a dolgot. Tehát akik...
De még ők is kicsik voltak.
Igen, de hogy így az ő születésévük az előrében. De mindenki, aki ebbe belekerült még a szerzők közül, szóval nekünk ez egy fikció igazából, amit aztán megpróbáltunk így fel.
A kritika hogy állt hozzá? Tehát mit mondtak ehhez az újszerűséghez, hogy így is hozzá lehet állni a témához?
Eddig, amit olvasni lehetett róla, a kritika üdvözli, úgy tűnik. Mondjuk nyilván azért nincs kétségem, hogy fog kapni ez a könyv hideget is, bőven, de eddig még hideget nem kapott, legalábbis ami hozzám eljutott. Ezt Csernaszabó vagy Szálinger idézte most több bemutató alkalmával is, hogy talán a Magyar Nemzetben jelent meg az első kritika a könyv kapcsán, ahol így azt írták, hogy az írók újra birtokba vették 56-ot.
Én olvastam még egy kritikát teljesen más szemszögből. Egy zsáner irodalommal foglalkozó kritikus írta, aki skifibe és ilyen alternatív történelmi műfajokban nagyon otthon van. És az volt az érdekes, hogy neki ez egy teljesen természetes és egy nagyon üdvözlendő, és ő neki az volt a problémája a kritikával, hogy alternatív történelmi hagyományok az angol szász irodalomban az azért egy másról szól, hogy itt nagyon szép irodalmi lett ez a történet. Szóval ez egy nagyon érdekes csavar volt így a recepción belül is.
Én akkor azt kérdezem, hogy mik a további terveik, tehát mi fog megjelenni legközelebb? Mind dolgoznak, Babicki Tibor?
Én most nagyjából összeállítottam és befejeztem egy verses kötetet, ez jövő ősszel várható megjelenése a Magvetőnél, ahol az eddigi könyvek is. Ezen kívül próbálok dolgozni már egy jó ideje egy novellás köteten, arról inkább nem beszélnék, hogy milyen tempóban haladok vele, lassan.
Hogy ír Babicki Tibor? Egyszer a cím van meg, vagy egyszer a történet?
Borzasztó rossz címadó vagyok, vagy inkább azt mondom, hogy nagyon nehezen adok címet, úgyhogy nekem a cím az mindig a legvége, mindig mindennek a legvége, de a kötet címeknél is, tehát hogy volt már olyan kötet, hogy a nyomdába adás előtt 4 nappal még nem volt meg, mert egyik rosszabb volt, mint a másik, és akkor egy barátom javaslatára jött az Isteni Szikra, nagyon örültem neki, úgyhogy nem a cím alapján. Verseknél az teljesen más, ott vagy kép, vagy ritmus, ott sokféle dolog működhet. Novellánál azért megvan egy, vagy egy szituáció, vagy egy jelenet legalább, vagy adott esetben egy történet, de olyan is volt, hogy egész egyszerűen csak volt egy bekezdésem, amiről azt gondoltam, hogy ezzel el lehet kezdeni valamit, és hogy mi lesz belőle a későbbiekben, arról fogalmam se volt, még a második bekezdés írása közben sem.
De milyen jó címei vannak. A Magas Tenger, az nagyon jó.
Egy tükörfordításból jött.
Tóth Benedek.
Én pont nagy bajban voltam, amielőtt a felkérés jött. Tavaly össze elkezdtem írni egy új regényt, és elakadtam vele rendesen, de még nem vetettem el a lehetőséget, hogy egyszer befejezem, de az úgy megállt, és szenvedtem nagyon, hogy mégis így szerettem volna nagyon írni, de valami nagyobb lélegzetvételt, mert így novellákat nagyon ritkán írok. Valahogy azt nem érzem annyira az enyémnek azt a műfajt. És aztán jött a felkérés, és annyira beleragadtam ebbe a történetbe, és ezzel a figurával annyira elkezdett élni benne, meg annyira elkezdett dolgozni az egész helyzet, hogy levált teljesen 56-ról, egy ilyen posztapokaliptikus vízióba fordult át, hogy nem tudtam igazából abba hagyni, meg nem is akartam. Úgyhogy én most egy regényt írok ennek a történetnek a folytatását. Nyilván, ha valaki elolvassa ezt, akkor ebbe a pár oldalon eljut egy történet a végpontjára, tehát ott nekem újra kellett, át kellett dolgoznom az egészet. Tehát nem úgy van vége, ez csak az első fejezet, és egy erősen átdolgozott első fejezet lett belőle. Úgyhogy ezen dolgozom, én nagyon remélem, hogy amikor a Tibor verses kötete megjelenik, akkor talán ebből is lehet már addigra valami jövő össze, de ezek azért kiszámíthatatlan folyamatok. Én nagyon boldog lennék, hogyha addig meg tudnám írni.
És a címadás az, hogy történik?
Hú, hát visszatérve erre a félbehagyott regényre, hogy annak nem volt címe, annak nem találtam címet, és ez nálam egy ilyen erős jel arra, hogy nem jó nyomó, hogyha nincs meg a cím, de úgy, hogy egyszer csak úgy bevillan, akkor az ott még nincs kész.
A cím megadja a hangot is.
Igen, és ez a Fekete Katona, lehet, hogy nem a Fekete Katona lesz a címe, mert hogy az csak egy fejezete lesz. Úgyhogy van egy másik címötlete, azt nem tudom még, hogy az lesz, de meglátjuk.
A másik forradalom Alternatív 56 című antológia két szerzőjével, Babicki Tiborral és Tóth Benedekkel beszélgettünk. Zenekar 1956 Hungary című dalát hallották. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!